Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub Miért énekelnek az emberek című vetítés sorozatának a harmadik podcastje, a harmadik vetítéshez, és Daniel Jüllyé és Jean-Marie Straub Mózes és Áron című filmjét fogjuk vetíteni 1975-ből. Ez a második színes filmjük, ha jól emlékszem. Arnold Schönberg befejezetlen operájának a feldolgozása. Ez a két rendező az egész életművét az értelmezés, az interpretáció, a kommentár színrevitelére áldozta. Minden filmjük valamilyen formája a feldolgozásnak, átírásnak, vagy a szöveg teljesen szó szerinti színrevitelének, és valahogy ehhez egy nagyon szigorú, tiszta, kimunkált formának a csiszolása ez az életmű, és az, hogy mihez nyúltak, az, hogy milyen művekhez nyúltak az életmű során, az megképez egy kánont is, francia, német, olasz, antik kultúrához kötődő műveknek a kánonát, ami valahogy egy marxista értelmezésbe, az ellenkultúrának egy esztétikájába ágyazódik be. Egy olyan esztétikát dolgoztak ki, ez az alkotópáros egy olyan esztétikát dolgozott ki, ami tényleg a Brechtéhez mérhető jelentőségű. Ugye ezt már említettem, hogy Schönberg befejezetlen operáját dolgozták föl, és ez is jellemzője az életműnek, hogy gyakran nyúlnak befejezetlen művekhez, például Kafka Amerikájához, vagy Hölderlin Empedoklész halálához, illetve gyakran választják ismert alkotóknak a marginalizált műveit is. Tehát tényleg itt egy nagyon sajátos kánon és egy nagyon követhető gondolkozási folyamat épül. Az egyik első filmjük címe az Engesztelődés nélkül, engesztelődés nélkül, ami utal arra az esztétikai, politikai tartásra és következetességre, ami végig jellemzi az életművet.
Az eszéfilm fogalma, amivel sokszor dobálózunk, meg egyébként is valamennyire Partizán Filmklub eredet történetének egy ilyen fontos része. Ha már ugye egy Feroki filmhéttel kezdtük a filmklubot, aki ugye mégiscsak a Straubék egyik legfontosabb barátja, alkotótársa, elvtársa volt. Az egyik meghatározás az esszéfilmnek az az, hogy egyszerűen az esszéista gondolkodása, vagy az esszéista alkotásmódja érhető tettem, vagy mutatkozik meg a műben. És ugye azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen folyamatos olvasás, zenehallgatás, képtárba járás, képelemzés követhető végig. Igazából egy élet, vagy két élet szenvedélyei rakódnak egymásra. Az ellenállás, a szabadság, az autonómia, az öröm, a legkülönbözőbb értelembe vett extázis, a felháborodás extázisa, a szerelem extázisa, a szép érzék extázisa, és olyan értelemben a megvalósult utópia extázisa, olyan értelemben megvalósult, hogy egy elgondolható gondolatként megvalósult, valaki leírta, valaki megfestette, valaki filmre vitte. Szóval ezeknek a gyűjteménye adódik össze, és azért mondjuk, hogy ez az interpretáció művészete, vagy nem tudom, mert talán valami olyasmi, nagyon, nagyon leegyszerűsítve, de remélem nem banalizálva, valami olyasmi a különlegessége ezeknek a drámaiatlan, bizonyos értelemben drámaiatlan filmeknek, hogy ezért nem a cselekményt, vagy nem a történetet akarják adaptálni, hanem magát a szöveget, a szövegnek a természetét, a szöveg elmondásának a feladatának akarnak alkalmat adni, a szövegtanulásnak, az értelmezésnek, az elsajátításnak, az internalizálásnak, és ez megtörténhet a szó hagyományos, kvázi emancipatórikus értelmében, tehát hogy szolgálatába állítani szövegeket elnyomottak felszabadításának, akik ezen keresztül máshogyan tekinthetnek a saját életükre, és máshogyan azokra a törvényszerűségekre, amik igába hajtják őket, de gyakran dolgoztak professzionális színészekkel is, vagy például itt ebben az esetben a Mózes és Áron feldolgozásakor konkrétan Günther Reichal, aki az egyik legfontosabb, akkor egyik fontos operaénekese, és ez is egy Schönberg specialista. Szóval ez így a szövegben való részesítés, az mindenkire kiterjed, színészekre, épp úgy, mint amatőrökre a Strabéknál.
Nagyon kell érteni a szöveget akkor is, hogyha valaki a saját életét írja meg és olvassa föl, és akkor is, hogyha valaki Schönbergnek a librettójával szembesült, tehát nem véletlenül egy Schönberg szakértő interpretációjában hallhatjuk ezt az operát ebben a filmben, illetve, tehát ugye ezt a librettót, ezt maga Schönberg írta, ezt talán fontos kiemelni, és ami a Straub figyelmét különösen fölhívta erre a műre és az alkotóra is, az talán a Kandinskyvel folytatott levelezése volt a Schönbergnek, amiben arról a fajta antiszemitizmusról ír, amiben a Kandinsky és úgy általánosságban az értelmiség és akár a zsidó értelmiség is viszonyul a zsidó értelmiséghez. Tehát, hogy vannak kivételes, tehetséges, a polgárság szolgálatába állított zsidók, akiknek a jelenléte kívánatos, és akkor őket tulajdonképpen ki lehet vonni azok alól a gondolatilag, legalábbis ők máshova kerülnek, mint a zsidóság általában.
Igen, tehát hogy azzal vádolja Schönberg Kandinskyt, hogy ő Kandinsky szemében ő, vagy más, Mahler, vagy Einstein ilyen példákat hoz, tehát nagyon híres, nagyon közszolgálatot teljesítő emberek, kivételt képeznek az antiszemiták szemében. És akkor Straubnak ez a mondat ragadja meg a figyelmét, hogy visszautasítja azt, hogy kivételes, hogy kivétel legyen, tehát abban válik egyedivé, hogy visszautasítja a kivétel voltát. De hogy ezt a vádat mindesetre visszavetíti Schönberg magára a zsidó polgárságra is, mondván, hogy abban az önállításban élnek, hogy a asszimilált vagy árja polgársága a közös osztály érdekeik majd mentesítik őket a pusztulástól. És akkor ugye Straubék, Ülé és Straub ezt odáig radikalizálják ezt az értelmezést, hogy összekötik a kvázi Schönbergen keresztül is, összekötik azt, amit amúgy is vallanak egész életművükön keresztül, hogy a kapitalizmusnak csak kitüremkedése, vagy ilyen szükségszerű erőszakba torkolása a fasizmus és a harmadik birodalom.
Említetted is, hogy több filmet is szentelnek Schönbergnek, például az Introduction to Arnold Schönberg's Accompaniment to a Cinematic Scene című filmet, amiben igazából a Straub részletezi a Schönberghez való viszonyát. Ezt a filmet mi most nem fogjuk vetíteni, mert kifejezetten a Mózes és Áron értelmezése izgatott minket. Ugye erről a filmről azt mondja Straub, hogy ez a film a népről szól. Ugye ennek az operának az a címe, hogy Mózes és Áron. Önmagában a Straubéknak az értelmezésében az is sajátos, hogy Áronnak nagyon nagy figyelmet szentelnek, szinte nagyobb figyelmet szentelnek, mint Mózesnek, vagy legalábbis hangsúlyozzák annyira az ő karakterét, hogy Mózes és Áron álláspontjaiból valami fajta dialektika alakulhasson ki. De mégis ennek a filmnek a mozgatója az a jelen való nép. Azt hiszem, ez nagyon kifejező erről, amikor az égő csipkebokorból ugye megszólal Isten hangja, és akkor Isten hangján a kórust halljuk megszólalni, de a nép jelen van úgy is, mint a valódi nép, aki Mózes hiányában és a hit hiányában pogánnyá válik, és ilyen Szodoma és Gomorra szerű állapotok uralkodnak el rajta, és a nemi szerveiket teszik meg az istenségeknek. Szóval a nép az nagyon sokféleképpen jelen van ebben a filmben, de a jelenléte az, hogy a népnek a jelenléte határozza meg mind a két gondolkodónak, Mózesnek és Áronnak is a válaszait, meg a kérdéseit, az fontos ebben a filmben.
Ez tulajdonképpen egy vitafilm, mint hogy maga a librettó is egy vita opera, egy hitvitának a megzenésítése, és majd kitérünk arra, hogy mi az, amiben különbözik a librettótól, vagy az operától a film, hangsúlyeltolódásokban leginkább, de hogy annak a esetleg sem az operát, sem a filmet, sem az Ószövetség vonatkozó részeit nem ismeri. Film és az opera is az ószövetségi alapot dolgozza fel, amely szerint Mózest ugye az égő csipkebokor képében megszólítja, vagy az égő csipkebokron keresztül megszólítja Isten, és felszólítja arra, hogy szabadítsa fel a népét, vezesse ki Egyiptomból, és térítse vissza a monoteizmushoz a zsidóságot, azért, hogy soha többé ne hajthassa igába olyasmi külsődleges világi erő, mint például a fáraó. És Mózes ebből leszűri azt, hogy ez egy olyan akarat, ez egy olyan szabadság, ez egy olyan kényszer, amely végtelen, amely egész legességében követeli meg az életet, a hívek életét, és emiatt minden olyan pogány szokástól tartózkodni kell, mint akár az áldozathozattal, ami feltételezi azt, hogy egy részlegességgel kiváltható egy egész, akár az ábrázolás, ami pedig azt a veszélyt tartja magában, hordozza magában, hogy az ábrázolthoz kötődik a hit, és nem pedig a gondolathoz. Viszont szüksége van, neki is szüksége van egy mediátorra, neki is szüksége van egy közvetítőre, hogy Istennek is szüksége van rá, Mózesnek is szüksége van Áronra, mert béna a nyelve, ahogy mondja, nem tud szépen beszélni, nem jók a retorikai képességei, és Áronnak szintén szüksége van egy mediációra. Áron azt gondolja, hogy kézzelfoghatóvá, leképezhetővé, elképzelhetővé kell tenni a nép számára azt, hogy mi is a hit célja, vagy mi is a hit iránya és ígérete. És ezért, amikor Mózes 40 napra eltűnik a nép szem elől, vagyis hogy a nép kvázi gazdáját veszti a sivatagban, mert Mózes 40 napig fel van a Sínai hegyen, akkor Áron egy aranyborjú készít a népnek, hogy azzal csillapítsa a káoszt, vagy a bizonytalanság érzetüket, és ez az aranyborjú, ez azonnal meg is hozza maga hatását, és valóban ez a szodomizálódás és elpogányosodás útjára lép a zsidóság, és emiatt, amikor Mózes visszajön a hegyről, akkor iszonyatos haragra gerjed, és először halállal fenyegeti, aztán pedig szabadon engedi Áron, de Áron így is holtan csuklik össze. És hát ebben a vitában sok mindennek a, vagy hogy ebben a kettősben, ebben a testvérpárban sok mindennek a kettőse, sok mindennek a vitája jelenik meg. Egyrészt az ábrázolásé, a képtilalomé, ez talán a legmagától értetődőbb. Másrészt a népé, ahogy mondtad.
És a néppel való viszonyé, tehát egy olyan, tehát a Mózes borzasztó távoli a néptől, Mózes elérhetetlen a nép számára, és Áron pedig a népet szerető, és a népet értő, és a népet mindenek előtt fontosnak tartó valakiként jelenik meg ebben a történetben.
Ugye Straub azt mondja, hogy azt sugallja az opera, azt sugallja az Ószövetség, és azt értik meg a feldolgozások is, az olyan színpadi feldolgozások, mint amiket ő is látott, meg amik rendszeresek, ami befejezetlen volt ellenére, amit egyébként Kocsis Zoltán a jogutódok engedélyével befejezett, ezt csak szerettem majd beszúrni, mint ilyen magyar aktualitás, vagy magyar vonatkozás, hogy, tehát amit félreértenek, hogy Áront egy opportunistának, egy populistának, egy jellemtelen valakinek állítják be rendre, holott ennél sokkal nüanszosabb, vagy aprólékosabb a karaktere, árnyaltabb a karaktere. Egyrészt ugye sokáig hű marad Mózeshez, és sokáig tényleg azt a mediációt látja el, aminek a szerepét egyébként Mózes is viszi magával. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból ilyen arcpoetikus, vagy önmagára visszamutató, vagy az a Straubékra visszamutató ez a film, egyrészt a képtilalom szempontjából is, de ennek a kérdésében is, hogy mit jelent interpretálni, mit jelent egy másik ember nyelvén keresztül megszólalni. Másrészt, tehát egy ideig hűséges, hogyha ezt egy erénynek gondoljuk, akkor ezt mindenképp árójelvára lehet írni. Másrészt tényleg az működteti, tényleg a népszeretete működteti, És ráadásul azt is mondja Mózesnek, hogy igazából Mózes is tudná szeretni a népet, ha valaha lett volna alkalma olyan fesztelennek, a törvényektől olyan mentesen élőnek, szabadon élőnek látni őket, ahogy éltek az aranyborjú igézetében. Most ez nyilvánvalóan nem olyasmi, mivel a film vagy a libretto azonosulna, tehát senki nem azt gondolja, hogy elbutulva a bálványimádástól jön el a felszabadulás, de minden esetre Áron kvázi képes arra, hogy Mózes saját regiszterében vegye fel vele a harcot, vagy vegye fel vele a vitát. Két dologra még mindenképpen felhívnám a figyelmet, így a librettó kapcsán, mert ugye Straubnak nagyon fontos a szöveg közeliség, a szöveghűség, és ugye ez is ragaszkodott, hogy itt egy egyenértékű mű, tehát hogy ez egy egységes mű, ez egy mű, egy szerző tollából, és kezeljük, vegyük, hogy ugyanolyan komolyan a szöveget, mint a zenét. Úgyhogy most ebből a szövegből csak két szóra felhívom a figyelmet. Az egyik, hogy ugye Mózes azt mondja Isten, hogy unforstellbar, ami unrepresentable-ként van fordítva az angol feliratban, amivel megvetítjük a filmet, azaz ábrázolhatatlan, megjeleníthetetlen, reprezentálhatatlan, de ugyanakkor azt is jelenti, ugyanakkor az elképzelhetetlenséget is jelenti, és a bemutathatatlanságot is jelenti, a felmutathatatlanságot, tehát hogy nem olyasmi, ami, tehát hogy azt sugallja ez ennek a szónak a több értelmisége. Ja, sőt, bocsánat, és szó szerinti fordításban ez meg az előállíthatatlanságot is jelenti, ugye az elő igekötőből is az állítás, vagy az állás igéből áll össze a szó. Tehát nem produkálható, nem felmutatható ilyen bálványként, ugye ez evidens, de hogy ez azt is sugallja, hogy ez egy elvégezhetetlen, vagy soha nem nyugvópontra érni képes szellemi munka a judaizmusé.
Igen, és ez talán azzal is ilyen összhangban áll egy másik vitával, vagy egy másik ellentéttel Mózes és Áron között. Ugye Áron az ígéret földjéről beszél, a tejjel, mézzel folyó Kánaánról, ami mint szókép is elég bálványszerű, és a Mózes el is utasítja ezt, és a Mózes pedig egy örökös vándorlást kínál az emberek számára, azt mondja, hogy ebben az örökös vándorlásban kerülhetnek közel Istenhez, és csak ebben, és ugye azért is ebben az örökös vándorlásban, mert ez nagyon sok olyan dologtól megszabadítja őket, amivel a letelepedés kötné. Tehát sokkal korlátozottabban lehetnek anyagi javaik, nem foglalhatja le a folyamatos munka a szellemüket. Tehát nagyon, nagyon sok olyan praktikus körülményen jár egy ilyen örökös vándorlás, ami jobban predesztinál arra, hogy az Úrhoz közel legyen a nép.
Vagy hát egységben
legyen. Vagy egységben legyen a nép, igen, az Úrral.
Igen, igen, hogy szó szerint azt mondja Mózes, hogy a sivatagban unújbervindlich a nép, azaz semmi nem kerekedhet fölé, semmi nem küzdheti maga alá, semmi nem hajthatja, semmi nem gyűrheti le. És igen, én is azt hiszem, vagy ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy itt nem csak olyan nagy hatalmakról, vagy despotákról van szó, mint a fáraó, hanem életvitelekről, kötődésekről, állapotokról, mint a munka, mint a magántulajdon, mint a föld kötő civilizáló ereje, vagy a letelepedés kötő civilizáló ereje.
Igen, és talán még azt érdemes elmondani, hogy olyan jó lenne valahogy közelebb kerülni az esztétikájukhoz, vagy a filmnyelvükhöz, amiről azt hiszem, hogy elég nehéz beszélni, mert talán az nem ír le mindent, amit eddig mondtunk róla. Nagyon sok kutató munkával a legjobb szögeket és a legtakarékosabban valahogy tényleg mindig az egyetlen tökéletes pont megtalálására törekszenek annak érdekében, hogy a szöveg minél tisztábban, minél artikuláltabban elhangozhassék, és hogy a motívumok, az üzenetek, a jelek, azok minél minél egyértelműbben kirajzolódhassanak. Szóval, hogy van az esztétikájuknak egy ilyenfajta egyértelműsége, és csak erről még talán azt érdemes elmondani, hogy nagyon sokféle valóság szintet és idődimenziót egymásra vetítenek és egymásba omlasztanak. Ezt az operát, ezt egyébként a helyszínen énekelve vették föl. Egyiptomban és a film nagy részét egyébként Alba Fucsenzben olasz romok között egy amfiteátrumban forgatták, és miközben látjuk ezeket a romokat, miközben látjuk egy valaha volt életnek a nyomait, amik önmagukról egyértelműen mutatják, hogy ezek nyomok, az antikvitás nyomai. Közben látjuk a megdolgozott búzaföld, búzatáblákat a háttérben, ami egyértelműen egy ilyen modern mezőgazdaságnak a képzetét idézi föl. És látjuk azokat a kosztümöket, azokat a ruhákat, amikben a népet és Mózest és Áront öltöztetik a rendezők, ami pedig hát valamilyen módon fölidézni, vagy megjeleníteni kívánja az adott kornak a feltételezett ruházkodását. Ezeket a különböző dimenziókat próbálja meg átvilágíthatóvá, egymásra olvashatóvá tenni. És mondjuk erre csak, hogy valahogy kicsit közelebb kerüljek ahhoz, hogy mit akarok ezzel az átvilágíthatósággal, vagy áttetszőséggel mondani. Ezt egy gyönyörű jelenetnek tartom, amikor Áron vért önt egy kancsóból a földre, és ahogyan a földön szétfolyik a vér, szinte egyből először látjuk, hogy valami káprázatos vörös színe van, és szinte egyből kivilágosodik, és olyan színe lesz, mint az égnek, ilyen világító fehér színe lesz, mint az égnek, ahogy tükröződik benne az ég és a fény, tehát valahogy egyből elveszti ezt a vöröset, és ez nekem ez a vizuális gesztus valahogy nagyon sokat mond arról, hogy milyen ez a film, milyen ennek a filmnek a vizualitása, és ehhez kapcsolódik az is, ami nekem szintén fontos az életmű kapcsán, és konkrétan ennek a filmnek a kapcsán is, hogy Adrian Martin egy számunkra meghatározó kritikus, vagy a filmes gondolkodásunkat meghatározó kritikus írja azt a párosról, hogy amikor először szöveget akart róluk írni, akkor kíváncsiság vagy lelkesedés címet adott volna a szövegnek, mert azokkal az ilyen nehézkes, elméletközpontú elemzésekkel szemben, amiket olvasni lehetett, és tulajdonképpen a mai napig zömmel ilyeneket lehet olvasni a Straubéknak a filmjeiről, azzal szemben ő valahogy a képeknek a roppanására, a textúrájára, az élességére, a törékenységére próbálta meg fölhívni a figyelmet arra a gyönyörre, amit ezeknek a képeknek a nézése ad. Tényleg valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, mint az új hullám lecsengésében a 70-es években, Sábról vagy Romer filmjeiben, ahogy tényleg úgy egymás után csak nézzük és nézzük ezt a gyönyört, ami árad ezekből a filmekből. Szóval valahogy ehhez hasonló a textúrája ezeknek a filmeknek. És akkor idézi is az Adrian Martin a Philip Grandrieu-t, aki szintén valami ilyesmit a föld extrém laposságát és a zenitelő nap fényét emeli ki ebből a vizuális világból, és a gyönyörnek azokat a hirtelen ilyen gesztusait, ilyen betörésszerű, vagy ilyen váratlan megrázkódtatásait a gyönyörnek. Szóval ezeket emeli ki az Adrian Martin, és szerintem enélkül nehéz is lenne beszélni a filmjeikről.
Amikor így említettük, hogy sok az arszpoetikus vonatkozása annak a vitának, amit, vagy vitáknak, amiket megszemélyesít Mózes és Áron, akkor például ez az egyik, amire gondoltunk, azt hiszem, hogy egyrészt Mózes szigora, szövegfetisizmus, a szöveghűsége, a törvény, az önmagunknak írt programhoz való mániákus, engesztelhetetlen ragaszkodás, és olyasmi, olyan karakter, olyan hozzáállás, ami felidézheti bennünk Ülét és Straubot. De másrészt az áhítatos népszeretet, populizmus, a vadság, a képzelőerő szabadjára engedése, a gyönyörök halmozása, tényleg az ilyen megismételhetetlen példanélküli szépsége, a mediterrán tájnak a kultúra ráíródása, a hihetetlen pasztelszínekre és tökéletes napra és szikrázó tengervízre. Olyan kettőség, ami hát egyszerűen csak azt hiszem, hogy a végtelenségig fel kell, hogy tartsa az érdeklődésünket a filmjeik iránt.
De ez nem is meglepő tulajdonképpen, mert olyan alkotóktól tanultak, mint például Charlie Chaplin, ami többek között Pedro Costának a róluk készült filmjéből derül ki, a Where Does Your Hidden Smile Lie című filmből. Tehát, hogy ebből a filmből derül ki, és csak azért akarom kiemelni, mert tényleg nem csak szövegek, hanem a filmtörténet nagyon alapos tanulmányozására is elköteleződik ez az alkotópáros, és például az nagyon lenyűgözi őket, hogy a Chaplin milyen pontosan vág, hogy minden jelenet pont onnan kezdődik, amikor kezdődnie kell, és pont ott ér véget, ahol véget kell érni, egy olyan időszakban, ugye, amikor még nem lehetett ennyire pontosan vágni, és mindent manuálisan kellett csinálni, tehát ez teljesen lenyűgözi őket. Csak azért emelem ki, mert hogy azért ez mégiscsak valamilyen hagyomány folytonosságot feltételez a filmtörténeten belül is.
És hát a legfontosabbat nem is említettük, ebben a panteonban, ahol Schönberg és Cézanne és Mallarmé és Kafka és Engels és Pavese együtt vannak, ebben valószínűleg ugyanilyen fontos szereplő John Ford a filmtörténet csúcsa Straubing számára, akik amíg éltek, mind a ketten éltek, addig az olyan retrospektívjeiket szerették a legjobban, ahol, és ilyen volt például a 2004-es Osztrák Filmmúzeumos Viennálés közös retrospektívük, ahol egy válogatást mutathattak be közben John Ford filmjeiből, úgyhogy ennek a szenvedélynek is adózik egyúttal a programunkban az ő egymás utániságuk. Köszönjük a figyelmet, szeretettel várunk benneteket december 11-én, csütörtökön, este 7 órakor az 5-ös 10 kulturális központban, hogy közösen megnézzük Jean-Marie Straub és Daniel Hullé Mózes és Áron című 1975-ös filmjét. Sziasztok!